Vallo. Beszélgetés életről és a Szentírásról. Botán Klaudia teológussal, lelki gondozóval, műtéti asszisztenssel, Németh Ágnes beszélget.
Kedves Klaudia, sok szeretettel üdvözöllek itt a Mária Rádió stúdiójában. Kérlek, hogy először is mutatkozz be.
Én is sok szeretettel köszöntelek, és köszöntök minden hallgatót. Botán Klaudia vagyok, műtős asszisztens és lelki gondozó. 119. Zsoltár 94. versét olvasom. Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem.
Akkor kérlek, meséld el, hogy honnan jöttél, mivel foglalkozol, és hogy ez az ige hogyan erősített meg téged, hogyan biztosított arról, hogy jó úton jársz, hogy biztosan jó helyre kerültél, hogy jó ez a hivatás, örömmel és magabiztosan csinálhatod, amivel foglalkozol.
Én Székelyföldön születtem, és elég hosszú út vezetett a jelenlegi szakmámhoz, illetve hivatásként tekintek rá, amit Istentől kaptam, mert hiszen eredeti szakmám az utazás és turizmus, de amikor az élet nagy kérdései után kezdtem kutatni, és lelki kereséseim során találkoztam az Isten szeretetével, és megismertem Jézus Krisztust, beiratkoztam teológiára, majd később lelki gondozásra. Ekkor éreztem azt, hogy emberekkel szeretnék foglalkozni segítőként. Így indultam el a segítés irányába, imádkoztam és kerestem az utamat, az isteni vezetést. Hát az volt a vágyam és a kérésem Isten felé, hogy olyan hivatással ajándékozzon meg, amit valóban örömmel, szeretettel, teljes szívvel, lélekkel tudok végezni, és amihez ő adja meg a képességeket, hiszen én úgy éreztem, hogy ő tudja, hogy mire elég bennem. Én nyilván tudom, hogy mi az, amihez értek, de valójában ő ismer engemet egészen, és ő ezt hittem, hogy meg fogja adni nekem.
És ekkor még hol dolgoztál, mikor ezen gondolkoztál, hogy hogyan tovább?
Utazás és turizmus egy irodába dolgoztam, egy utazási irodába és utazási tanácsadóként. Ezek után hát elég hosszú időn keresztül utaztam is a világban, ez volt a hobbim is, úgyhogy az utazásaim során történt egy ilyen lelki fordulat valójában, és utána kezdtem ezt a keresést, a lelki keresést, a lelki utat, kerestem a találkozást a transzcendenssel, Istent kerestem. Hát így szépen lassan azt láttam, hogy minden út és irány a kórház fele mutat.
Tehát, hogy az egészségügy felé fordulsz, hogy egy egész más munkát fogsz végezni?
Igen, egy segítő munkát, alapjába véve segítő munkát kerestem, de nem találtam nyitott ajtókat azokon a helyeken, ami az én elképzelésem szerint, ahol keresni kezdtem. Viszont hát volt egy olyan indítatásom és tanács is, barátok is, és sok pici apró jelek, próbálkozz a kórházakban, hogy adjam be az önéletrajzokat, ezért elindultam is, és megírtam az önéletrajzomat, elindultam személyesen, és felkerestem. Hát Budapesten talán tényleg kevés kórház van, ahol nem jártam, és nem adtam be az önéletrajzomat. Hát ez úgy történt, hogy fél évig tettem mindezt imádkozva, és fél év után felhívott egyik kórház igazgatónője, hogy szeretne állást ajánlani a műtőbe, műtősnőnek. Hát ez igazán meglepett, mert erre nem számítottam. Uh-huh. Így behívtak egy próbanapra, hogy megnézi egyáltalán, hogy bírom-e a látványt, hogy részt vegyek külsősként, megfigyelőként egy műtétben.
Ez milyen jellegű műtét volt, azt el lehet mondani?
Hát igen, ez egy tüdőműtét volt. Előtte még soha nem jártam műtőben egyáltalán, úgyhogy felkészítettek, hogy hogyan kell ott viselkedni, ha bemegyek, hogyha esetleg rosszul lennék, akkor engedélyt kell kérnem, hogy kimenjek a műtőből. És azt is mondták, hogyha bírni fogom a műtői légkör feszültségét, akkor valójában átmentem az első vizsgán.
Mi történt ebben a műtőben?
Igen, nem éreztem semmilyen szagot. Olyan izgalom volt bennem már eleve, hogy ami viszont fogadott, az egy ilyen műtőnek van egy feszült légköre, és azt teljesen megéreztem, hogy már az altatás kezdetekor, és voltak is bizonyos feszültségek azon a műtéten, ezért hát bizony elkezdtem egyre jobban izgulni, és egy pánik kezdett úrrá lenni rajtam, így bensőmben erős félelmet és szorongást éreztem. Ekkor úgy elkezdtem az ajtó felé tekingetni, mert a rosszulét már igencsak folytogatni kezdett.
Azt megkérdezhetem, hogy ezt a szorongást mi okozta, hogy ez a felelősség, akkor ébredtél rá, hogy itt tényleg valaki akár meg is halhat, hogyha itt valami olyan történik, hogy hirtelen nem tudják, hogy mi a teendő, vagy hogy melyik mozdulat az, ami annak a betegnek az életét nem veszélyezteti. Emiatt alakult ki ez a pánik, vagy mi lehetett az oka?
Már eleve az, hogy bekerülni egy műtőbe külsősként, hát minden nagyon új, és az, hogy belelátni egy műtői munkába, egy embernek az életéről van szó, valóban hatalmas felelősségnek tűnő feladat. Nem azt gondoltam, hogy most nem lesz biztonságos. Tényleg átéreztem ennek az egész dolognak a feszültségét, és ez kezdett munkálkodni bennem, munkálódni, hogy hú, ha valami olyat fogok látni, vagy valami olyan fog történni, akkor mihez kezdek, hová futok, mit csinálok, fogom-e bírni, rosszul leszek, elájulok esetleg, mi lesz?
És akkor ez a menekülés, ez volt benned, ugye, hogy elmenekülni erről a nagyon feszült helyzetből, kiszabadulni?
Még mielőtt elájulnék, igen, arra gondoltam, hogy minél előbb ki kellene szaladni, de hát nyilván ezt így nem lehetett.
És akkor hogyan jutottál túl ezen a holtponton végül?
Hát nagyon-nagyon szép tapasztalat, hogy a gondolataimban megjelent egy igevers. Ez a bizonyos 119. Zsoltár igeverse. Tied vagyok, tarts meg engem, mert a te határozataidat keresem. És ez a gondolataimban, ahogy jelentkezett, elkezdtem magamban ismételni. Amint ismételtem ezt az igeverset, nagy nyugalom és békesség költözött a szívemben. Ezek után, mintha elvágták volna a szorongást, a félelmet, és csak egy olyan öröm alakult bennem, hogy már elkezdtem újongani a belsőmbe, és hálát adni, hogy hú, micsoda csoda részese lehetek, hogy bent lehetek egy műtőbe, és gyakorlatilag itt lehetek. Ilyen tényleg abszolút csodaként éltem meg.
Hát ez nagyon nagy élmény lehetett tényleg. Utána úgy döntöttél, hogy akkor megpróbálod, és hogyan ítélte meg a kórház vezetősége? Alkalmasnak ítéltek erre a hivatásra téged?
Hát átmentem a teszten, és felvettek. Ezután beiskoláztak, és ami tényleg csodálattal töltött el, hogy említetted a szagokat, a vérlátványát, tehát semmit ebből nem érzékeltem, sem szagokat, sem a látványtól nem lettem rosszul, hanem csak hálát tudtam adni és imádkozni, hogy ilyen dologba betekintést nyerhetek, ami, ami ugye egy emberi szervezetnek a felépítését. Anatómia könyvben láttam ilyet, hogy tényleg milyen csodálatosan megalkotott bennünket az Úristen, hogy szívet, tüdőt és erek, és milyen szépek. És tényleg csak a szépet láttam mindenből, a gyönyörűséget, a szépséget, és csodálattal, ámulattal végeztem a munkámat. Sokáig megvallom, hogy még meg is könnyeztem. Uh-huh. Megvallottam a hitemet is, igen, de akadtak tényleg, akik nagyon, nagyon befogadtak és mellém álltak és segítettek. Ilyen is, meg olyan is. Minden volt.
És a műtőasszisztensi munkádon kívül tudsz-e még lelki támogatást nyújtani a betegeknek a hitetből fakadóan? Egyáltalán milyen betegekkel foglalkozol te ott? Kikkel találkozol ott a kórházban?
Igen, bocsánat, csak még lehet, hogy ezt megosztanám, hogy 17 évesen volt egy olyan élő álmom, ami nagyon érdekes, hogy olyan álom volt, hogy amikor felébredtem, úgy éreztem, mintha valósággal megtörtént volna. Ez az érzésem volt. Egy katonai sátorkórházban láttam magamat vöröskeresztes nővérként, hogy ápolom és ellátom a sebesült katonákat. Ez azért furcsa, mert eltelt 21 néhány év, és nem gondoltam volna, hogy valaha az egészségügyben fogok dolgozni. Ez tényleg érdekes. Visszagondoltam, eszembe jutott ez az álom, amikor...
Tehát úgy érzed, hogy már korábban volt egy ilyen utalás, álom, amit valószínűleg azért kaptál, hogy ez a vágy már korábban is felmerülhetett benned valamilyen szinten, csak az még tudatalatt lehetett, ugye?
Elképzelhető, igen, igen. Egyébként nagyon, tehát hogy az Isten megnyitotta a szívemet, az elesettek, és úgy a szenvedés az nagyon meg tud érinteni, az emberi szenvedés, bármilyen egyébként.
Jó, akkor térjünk vissza, hogy a kórházban ezek a betegek mennyire súlyosak, és ott, ahogy említetted, a szenvedésben, hogyan tudsz nekik támpontot, hogyan tudsz nekik erőt, Istenbe vetett bizalmat közvetíteni?
Hát több beteget is látogattam, látogatok munkaidőn kívül, akik így általában hosszú időket töltenek el a kórházunkban. Hát az ismeretség a műtőbe kezdődik, ezután így néhány beteg sorsát értük mondott imádsággal, látogatásokkal, beszélgetésekkel, az Isten által adott erővel és lelkesedéssel hát végigkövetem, így amikor különböző osztályokon tartózkodnak. És hát nagyon kedves ismeretségek alakultak ki több beteggel is.
Hadd kérdezem meg, hogy ezek súlyos betegek általában élethalál között vannak, vagy milyen jellegű műtétre várakoznak ezek a betegek, vagy igen, milyen kezelés? Tehát súlyos betegek?
Nagyon érdekes, mert nem is tudatosult benne, hogy ezek a betegek, hát valójában gyógyíthatatlan betegek, hát rákos betegek, bár nyilván, hogy gyógyulhatnak, és de hát ez súlyos betegség, ugye tudjuk, és ez nem volt tudatos számomra sokáig. Ezért úgy kíváncsi is voltam, hogy hová kerülnek a műtő után a betegek. Ezért kezdtem látogatni és végigkövetni egy-egy ember sorsát. Hát akikkel találkoztam, és végigkövettem éveken keresztül, azok végül eltávoztak innen a földről. Volt egy nagyon szép tapasztalatom, amikor tényleg az Isten élet-halál között lebegett az egyik betegünk, és mégis életet adott, még négy évig élhetett, és
hát, említetted ugye, hogy abszolút lemondtak már róla az orvosok, csak úgymond tisztességből műtötték meg őt, ugye? Viszont egy fiatal beteg volt, annyit elmondhatunk róla, ugye?
Igen, ez egy nagyon fiatal beteg volt, de már 3 gyerekes családapa, 24 éves.
És milyen betegséggel került be oda a műtőbe?
Hát neki mindkét oldalán, mindkét tüdeje TBC egyébként, ez nem a daganatos betegség volt, de nagyon-nagyon súlyos rossz állapotban vért köpött, amikor hozzánk került, és életmentő műtétet kellett rajta végrehajtani. Nem sok eséllyel, abszolút nem volt esélyem.
És akkor el tudnád mesélni, hogy mi az az emlék, amit erről a betegről őrzöl?
Igen. Ez nagyon szép tapasztalat volt. Hát úgy alakult, hogy két életmentő műtétet kellett végrehajtani. A második műtétben részt vehettem a műtői feladatokban, és hát teljesen megható volt látni ezt a nagyon-nagyon elesett fiatal embert, és úgy magamba tényleg hát elérzékenyültem, erősen megrendültem, és egy nagyon szép keresztény éneknek a sorai jöttek. Úgy magamba elkezdtem énekelni, ugye a műtét során. Ez a Jézus, te égi szép, az a cím ennek az éneknek. És így, ahogy erősen imádkoztam ezért a fiatal emberért, hát túlélte a műtétet, és elkülönítőbe volt, mert még a fertőző TBC-je volt, multirezisztens, ezért nem volt szabad látogatni sem. De mivel tudtam, hogy az állapota igen súlyos, válságos, ezért folyamatosan imádkoztam érte, egy éjszakai ügyelet volt, és egyre csak azt éreztem, hogy közeledik a műszakom vége, és haza kell mennem, de nem mehetek úgy haza, hogy nem is láttam, nem szóltam semmit hozzá, és lehet, hogy következő nap már ma nem fogom látni, nem fogom az ágyába találni. Ezért bementem hajnalba hozzá, és nem tudott beszélni, csak nézett nagy barna szemeimvel, így köszöntem, és mondtam, hogy örülök annak, hogy láthatom. Hát a szavak csak jöttek a számból. Kérdeztem, hogy szokott-e imádkozni, és bólintásra jelezte, hogy igen. Mondtam neki, hogy többen imádkozunk érte, barátaimat is kértem, hozzám közelállókat, hogy imádkozzanak, és hogy ne féljen, mert az Isten vele van, és minden rendben lesz. Ezt így elmondtam, és hazamentem. Hát az volt a csoda, hogy a fiatalember rohamosan kezdett javulni az állapota. Körülbelül másodnap fölkelt az ágyból, családja meglátogathatta, a multirezisztens tuberkulózisából is, tehát negatív lett a lelete. Fantasztikus átalakuláson ment keresztül, és ezután rendszeres találkozásokra, beszélgetésekre került sor, és én őszintén elmondtam, hogy azon az éjszakán engem úgy éreztem, hogy be kell mennem hozzá, és látnom kell, és mondanom kell neki, beszélnem kell vele. Ekkor mondta el sírva, hogy azon az éjszakán úgy érezte, hogy nincs tovább, hogy ő feladja, és ezt mondta, hogy olyan reménység költözött bele, így ez a váratlan látogatásom során, hogy ami addig lehetetlennek tűnt, egyszerre lehetségessé vált. Fantasztikus, és még ezek után még született még egy kis gyermekkel ajándékozta meg őt és a családját az Isten, és még négy további évet élhetett közöttünk és a családja között.
És utána is még találkoztál vele? Utána viszont láttad még így a betegsége miatt, vagy már nem?
Igen, találkoztunk a kórházba is, a családjához is elutaztam, megismertem a gyermekeit, az újszülött kislányát. Igen, nagyon jó kapcsolatba kerültünk. Ez egy multirezisztens tuberkulózis volt, ami ugye hát úgy nem reagál a gyógyszerekre, úgyhogy ez különösképpen a csoda volt, hogy ebből így tünetmentes lett. Nagyon-nagyon-nagyon rossz állapot volt, megmaradt tüdeje, ezért sajnos hát
nem tudott hosszú ideig megmaradni, de azért legalább 4 évig.
Igen, igen, élhetett. És hitben és reménységben is tényleg aktívan élte ezt a 4 évet. Nagyon aktív volt. Uh-huh. Olyan dolgokra volt képes, hogy nem hittük.
Például mire?
Kollégáimat. Hát például az, hogy először is, hogy egy csodálatos gyermeke született, ez is egy nagy ajándék. A másik meg, hogy csak utazgatott, jött, ment egyedül olyan állapotban, amikor tényleg mások az ágyból nem tudnának fölkelni ilyen súlyos betegség után.
És igen. Milyen célra utazgatott, azt tudjuk? Családlátogatás, vagy csak úgy a világot bejárni, ilyesmi?
Hát végül is Budapesti, ők messze Debrecen mellett laknak, és ugye eleve kellett neki a gyógykezelések miatt Budapestre is utazni gyakran, Debrecenbe is utazni, és hát ott a környéken is értem. Nagyon aktív volt.
Uh-huh. Értem. És a családtagjai, felesége, esetleg más családtagok, ők hogyan reagáltak erre? Ők is úgy gondolják, hogy Isten munkája volt ez?
Hát ez azért csodálatos, mert hogy megtért ő is, megtért a felesége is, és az ő házukban alakult egy ilyen kis házi gyülekezet, úgyhogy ők hetente egyszer összejönnek, van egy lelkipásztor, aki rendszeresen odajár, és ők dicsőítik az Istent. Igen, csodálatos.
Ez tényleg csodálatos, ez nagyszerű örömélyet hallani. Még van-e olyan történet, amiről szeretnél beszámolni? Mindig visszatudsz-e erre az igére utalni, vagy mi az a módszer, mi az a segítség, amivel ezeken a nehézségeken túl tudsz jutni?
Igen. Én nem tudnám elképzelni a Szentlélek munkája nélkül, hogy alkalmas lennék erre a feladatra, erre a munkára. Hatalmas ajándékként élem meg mindezt, viszont az életemben, a munkám során én is kerültem olyan helyzetbe, amikor már úgy éreztem, hogy ez már nagyon sok, nagyon sokat vállalok, túl sok, és bizony fizikálisan is volt, hogy nagyon elgyengültem, és hát ilyenkor ugye elutazom pár napra olyan helyre, sokat vagyok a szabad levegőn, a természetben, nagyon szeretem a természetet, és akkor igyekszem kis sportolni, biciklizni, úszni, hát ellensúlyozni, és tényleg a kapcsolatok is nagyon sokat számítanak, hogy támogató közösségben tudsz lenni. Hát Isten nélkül én tudom, hogy nem menne, nem tudnék.
Hát nagyon jó lejtelni. Tényleg egy ilyen mosolygós egészségügyi dolgozóval találkozni. Én is csak mosolygok egyfolytában. Nagy öröm ezt látni, hogy valaki tényleg ilyen örömmel, ilyen felszabadultan, ilyen ragyogva tud beszélni erről a nagyon-nagyon nehéz munkáról, erről a fizikailag is, lelkileg is megterelő hivatásról. Úgyhogy én nagyon szépen megköszönöm neked ezt, hogy beszéltél nekünk, és végezetül van-e még, amit hozzá szeretnél fűzni, amiről úgy gondolod, hogy kimaradt? Van-e valami, amit még el szeretnél mondani a hallgatóknak?
Hát van egy, nem tudom, egy álmom, ami hát most is szabad elmondani. Talán Istentől való látás, így egy vágy a szívemben, hogy egy ilyen mozgó mobil kórházba dolgozhassak, amit nem tudom, hogy létezik-e, van-e ilyen, de én ezt, amikor Erdélybe utaztam a Máramarosi hegyekbe, ilyen hegyi elszigetelt falvakba, akkor fogalmazódott meg ez a vágy, ez a gondolat, hogy milyen jó lenne elérni ezeket az embereket, hogy milyen jó lenne, hogyha kapnának egészségügyi ellátást, hogy ilyen elszigetelten élve, és akkor úgy eszembe jutott, hogy hát persze, és akkor egy mobil kórház, és valahogy összeköttetésbe esetleg kórházakkal, és ellátni a betegeket, segíteni testi-lelki gyógyulást, hát valami ehhez hasonló dolog fogalmazódott meg, és így vágyom, hogy tényleg egy lelkes csapattagjaként szolgálhassak. Valahogy még az is megfogalmazott bennem, hogy annyira szüksége van a világnak, mindannyiunknak az irgalomra, a szeretetre, az elfogadásra, de hogy egy beteg embernek különösképpen, aki fizikálisan le van épülve, lelkileg is meggyengül, milyen nagy szüksége van arra, hogy irgalmasan álljunk hozzá mi egészségügyi dolgozók, hogy tényleg szeretetteljesen, reménységet tudjunk közvetíteni a nehéz helyzetükben. Valahogy ezt tudom elképzelni, hogy reménységet és irgalmasságot az Úristen által. Ezt szeretném.
Köszönjük szépen, és kívánjuk, hogy ezek a tervek, vagy ahogy a Jóisten terve már ott van, annak értelmében megvalósulhassanak. Kívánom, hogy még sok-sok évig ilyen lelkesedéssel és ilyen örömmel tudjál dolgozni ebben a szép, de nagyon nehéz hivatásban. Köszönöm szépen!
Úgy legyen, amen, én is köszönöm!
Botán Klaudia teológussal, lelkigondozóval, műtéti asszisztenssel Németh Ágnes beszélgetett. Mária Rádió.
16 óra 25 perc. Jó híre. A Mária Rádió egyházi hírösszeállításait hallják.
Kedves rádióhallgatók, határon innen és határon túl. Hallgassák meg a közelmúlt híreit.